Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Művészet.
Koncertek, szabadtéri filmvetítések, kiállítások, kézműves programok és túrák is várják a közönséget július 18-áig a 10 forrás fesztiválon a Fertőpart 4 településén, Hegykőn, Fertőhomokon, Higgadtségen és Sarródon, olvasható a szervező Hegykő település honlapján. Ma a hidegségi Szent András templomban a Duo Corde gitárduó lép fel, másnap a Hegykői Csipkeházban pedig Szőke Nikoletta jazzénekes koncertezik. A muzsikás július 14-én lép fel a Grófkertben, ahol később a Grappa Jazz nevű duó ad koncertet. Július 15-én a Jumping Matt and His Combo zenekar koncertezik a Grófkertben, amelyet Csoltói Gergő gitárművész fellépése követ. Másnap Jubilee Deo címmel egyházzenei dallamok csendülnek fel a Saródi Szent István vértanú templomban, majd Gerendás Péter Liszt Ferenc díjas előadó művész lép fel Fertőhomokon a Tájházban. Július 17-én Levente Péter ad gyermekkoncertet Hegykőn a Csipkeházban, a zárónapon pedig a Dzsábe koncertezik a Grófkertben, az estét a Helga Jazz zenéje zárja. Hegykőn a Fencházban szabadtéri filmvetítéseket tartanak. Július 12-én Horváth Lili felkészülés meghatározhatatlan ideig tartó Együttlétre című romantikus drámáját vetítik, 16-án pedig Tóth Barnabás, Akik maradtak című drámáját. A Hegykői Művésztelep alkotásaiból nyílt kiállítás Fertőhomokon a Tájházban, valamint már megtekinthető Rutkai Sándor grafikus művész tárlata Hegykőn a Mariska néni házban. A fesztivál visszatérő program elemei a napfelkeltére és naplementére szervezett kenutúrák, amelyek a Csárdakapui csatornától indulnak majd. A Fertőhomoki Tájházban kézműves foglalkozásokat tartanak helyi kézművesek és kreatív alkotók, akik kosárfonást, textilfestést, bábkészítést, gyöngyfűzést és növényszövést tanítanak az érdeklődőknek.
Kiállítás.
Mágikus vonások címmel nyílt kiállítás Szent Andrási István Kossuth-díjas festőművész képeiből a kőszegi Jurisicsvár lovak termében. A tárlaton a tavaly elhunyt festőművész többek között Federico García Lorca és François Villon költeményeihez készített grafikai sorozatai láthatók, amelyeken keresztül a festészet és az irodalom összhangja elemenedik meg. Tardi Molnár Anna, a MANK ügyvezető igazgatója a közlemény szerint a megnyitón elmondta, célkitűzésük, hogy a cigány alkotók munkáit minél szélesebb körben meg tudják mutatni, ezért a roma művészet évről évre megjelenik kiállítási programjukban. A kőszegi tárlaton megfigyelhető a Szent Andrási Istvánra jellemző képekben való gondolkodás, valamint a művészetek iránti különös fogékonyság, például az irodalom és a képzőművészet összefonódása. Federico García Lorca és François Villon költeményeihez készített festmények örvénylő, részletgazdag képeiben felismerhetők Miguel de Cervantes Don Quixote című regényének hősei, William Shakespeare Szent Ivániyi álom című vígjátékának eseményei, Gabriel García Márquez Száz év magányának mágikus realizmusa, valamint az Ószövetség emblematikus alakjai is. Szent Andrási István gazdag festészeti és grafikusi munkássága, figurateremtő képzelete, merész színfantáziája, kifejező ereje révén a roma kortárs festészet egyik legmeghatározóbb alakja. Művészetének homlokterében az egyéni élettörténetek feldolgozása szerepel, legyen szó valós vagy fiktív sorsokról. Gyermekkorától kezdve megragadták a személyes élethelyzetek, amelyeket később is egyre tudatosabban figyelt meg és dolgozott fel saját kompozícióiban. A kőszegi kiállítás augusztus 2-áig tekinthető meg, utána a hagyaték több magyarországi városban is bemutatkozik. Csaknem 100 művész alkotásai láthatók a Pécsi Kulturális Negyed M21 galériájában az Országos Kerámia Művészeti Biennálé keretében. A július 18-áig látogatható kiállítás és seregszemle az utóbbi 4 év kerámia és porcelán művészetének eredményeit mutatja be, kerámia plasztikák és iparművészeti tárgyak formájában. A rendezvényen 97 kiállító művész mintegy 160 munkáját értékelte korábban a zsűri. Az első díjat Kontor Enikő kapta, a második helyezést Néma Júlia ért el, míg a harmadikat Zakar József. A Biennálén külön díjjal ismerték el Füzesi Zsuzsa, Simon Zsolt József, Husz Ágnes munkáját, míg a diák kategóriában Sinkovics Zsuzsát jutalmazták díjjal.
Fesztivál.
Ismét megrendezik a Campus Fesztivált a Nagy Erdőben, két év után a debreceni lesz az ország első nagy könnyűzenei fesztiválja. Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató korábban azt mondta, az idei is teljes értékű fesztivál lesz ugyanannyi színpaddal, mint 2019-ben, az akkori bérletszám 80%-a már elkelt a mostani kampuszra. Az idei fesztiválon nem lesznek külföldi fellépők, 14 helyszínen 200 programmal várják az érdeklődőket. A MOL nagy színpadon fellép mások mellett a Tankcsapda, Ákos, Majka és Curtis, a Bagosi Brothers Company, Ruzsa Magdi, a Halott Pénz és a 30Y. A Sopron nagy színpadon főként a rock és a pop kap szerepet, de olyan emblematikus zenekarok is fellépnek, mint a Vadfruttik vagy a Bohemian Betyársz. Az Egyetemtér zenés helyszíne igazi bárszínpad hangulatát idézi majd meg, könnyed, szórakoztató jazz produkciókkal, illetve akusztikus koncertekkel. Tehát Campus Fesztivál a Nagy Erdőben idén újra.
Múzeum.
Megkapta az építési engedélyt a kelenföldi indóház felújítására a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, amely itt rendezi be legújabb tagintézményét, egy vasúttörténeti kiállító helyet. Az indóház eredeti karakterét visszaállító műemléki helyreállítás mellett az épület új közösségi kulturális funkcióját gazdagító kortárs bővítménnyel egészül ki. A Kelenföld indóház fő attrakciója egy több száz négyzetméter alapterületű terepasztal lesz, amely a vasúttörténeti kiállításhoz szervesen kapcsolódva mutatja be a városon belüli vasúthálózat jelentőségét, funkcióját. A kulturális kínálatot időszaki kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások és közösségi programok színesítik majd. Ezeken kívül az épület kiegészül egy vasúti tematikájú múzeumkerttel és egy kilátópontként is szolgáló új kortárs terasszal a vasút felé. A tervek szerint az épület előtti szabadtéren az indóházzal közel egyidős gőzmozdony fog állni.
Aukció.
Rekordáron több mint 8,8 millió fontért kelt el Leonardo da Vinci Medvefej című rajza múlt csütörtökön egy londoni árverésen. A mindössze 7 cm-es ezüstpont technikával pink-bézs papírra készült rajz egyike annak a kevesebb, mint 8 fennmaradt Leonardo rajznak, amely még magánkézben van a brit királyi gyűjteményen és a Chatsworthy Devonshire gyűjteményeken kívül, írta a Christie's aukciós ház. Előzetesen 8-12 millió közötti értékre becsülték a leütési árat. A rajzra egyetlen ember licitált. Leonardo Ló és Lovas című rajzát 2001-ben valamivel több mint 8 millió fontért adták el.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az egyik oldalfalat a padlótól a mennyezetig számtalan angyali rúna borítja. Meg sem lepődöm azon, hogy mindegyiket felismerem. Tudom, ha bármelyiket megidézem, azzal irányítom az erőt, amit képvisel, így azonnali segítséget tudok nyújtani a védencemnek. A rúnák többsége érzelmeket generál, olyanokat, mint a megbékélés, megbocsátás, nyugalom, együttérzés, elfogadás, bűnbánat, szeretet. Igen, sokát tartana felsorolni őket. Vannak gyógyító, védelmet nyújtó, erőt és bátorságot adó, emlékeket felidéző, sőt, tehetségfejlesztő rúnák is. Ezen kívül látok olyanokat, amik az én munkámat segítik. Például felfedezem köztük azt, amivel a természeti angyalokkal tudok együtt dolgozni. Megakad a szemem azon a rúnán is, amit a védencemet megkörnyékező gonosz erők ellen tudok bevetni, míg megjönnek a démonvadászok. Suifa most foglalta el a szállását és ismerkedik. S vele együtt az olvasó is, hiszen ő a narrátora az Angyalnak születtem című regénynek. Ez a könyv különös kalandra hívja az olvasót, hogy mifélére és hogy milyen kulturális gyökerei vannak annak, ahogyan a mennyországot a szerző Molnár Nelly leírja, arról beszélgetünk most.
Három frissen született angyalnak a történetéről szól a regény, mint újoncok még nem ismerik igazán a mennyország szintjeit. Elméletben igen, de a besorozás után, amikor mindenki elnyeri a végleges formáját, a mentoruk, Raguel főarkangyal körbevezeti őket a mennyország szintjein. Ez ad lehetőséget arra, hogy az olvasóknak bemutassam a mennyország szintjeit.
Kik ők? Ők hárman, és milyen képességeik vannak már születésüktől kezdve, és ugye ennek azért szerepe lesz a te történetedben, hogy ők mivel születnek le?
Van egy bizonyos alaptudásuk, mind a három rendelkezik egy múltbéli tudással, egy olyan felszerelt tudással, ami a munkájukhoz szükséges, és természetesen később tapasztalatokat is szereznek. A könyvnek az egyik mesélője, Suifa az őrangyal, ő egy viszonylag érzékeny, aggódó típusú angyal, a második Amolen, a kis tudálékos, tudós angyal, aki tanácsadó angyal, és a harmadik pedig a kis morcos, arcos angyal, ő Kerun, akiből a besorozás után démonvadász lesz.
Ők tulajdonképpen szövetségesek is lesznek.
Igen, hát összebarátkoznak egészen hamar. Raguel tart egy egészen részletes előadást az angyalok társadalmáról, a különböző légiókról, a különböző angyali karok, rendek felépítéséről, tagjairól. Egy olyan előadást, ahol ki is vetíti a képeket, ez is alkalmat nyújt, hogy az olvasók betekintést nyerjenek részletesebben az angyalok életében, és már ezen az előadáson összebarátkoznak, aztán együtt is maradnak.
Számodra miért volt lényeges, hogy a mennyország szintjeit és mindazt, amit ezek az ifjú angyalok megtudnak, azt ilyen részletességgel és ennyire szemléletesen bemutasd az olvasóknak? Tehát, hogy ez az, amit mondjuk el lehetett volna intézni három oldalban, de sok-sok időt szánsz rá, mint hogyha valami úti kalauz lenne ez a könyv.
Ennek konkrét oka volt. Nekem majd egy évi kutatásomba telt, mire különböző vallásokon, filozófiákon keresztül megismertem azt, hogy hogyan vélekedik az emberiség a mennyországról, az angyalokról, a különböző felfogások a pokollal kapcsolatban, a démonokkal kapcsolatban. Szóval egy borzasztó nagy munka volt ez, mire kiderítettem, hogy mi az a közös, ami felfedezhető ezekben. És amit bizton tudok mondani, és amire rátaláltam, az az, hogy a legtöbb irányzatban megtalálható az egy és legnagyobb teremtő energia, hívják ezt Istennek, vagy univerzumnak, vagy bárminek, aztán a mennyország különböző felfogásai. Ezek is van, ahol 10 szintet állapítanak, meg van, ahol 7 szint szerepel, mint az én könyvemben. Vannak, ahol csak mennyei birodalmak szerepelnek, de úgy érzed ezt, hogy ebben az iszlámtól a buddhizmusig, a kabalától a bibliáig, a gnosztikus tanoktól az apokrif iratokig megpróbáltam mindent átnézni.
Hogyan kapcsolódnak ezek az angyalok a történetedben az emberekhez, illetve tulajdonképpen az emberek bűneihez, mert valami olyasmire készülnek itt, amit meg kellene akadályozniuk, úgy látszik.
Aktuális témáról van szó, nem tudtam kikerülni, és nem is akartam kikerülni, hogy ne kerüljön be a könyvbe a hold és a vele kapcsolatos tervek. Ugye most a Marsra irányul az űrkutatás, legalábbis arra fókuszál pillanatnyilag, de azért elindult egy olyan trend, miszerint bekívánják lakni a holdat. Most ezzel kapcsolatban én rengeteget olvastam, és meglehetősen aggódom, figyelem ezeket a tevékenységeket. Le is írtam a könyvben, hogy a legnagyobb probléma ezzel az, hogyha a hold bármiféle módon megsérülne, akkor az végzetes lenne a Föld jövőjét nézve.
Igen, de a történetedben ennek egy spirituális vonatkozása van, tehát itt egy átjáróról van szó, itt kapcsolatról
igen,
van
igen,
szó.
Igen.
Tehát nem környezetvédelmi vagy jövők szempontjából fontos, és nem elkövetendő hibáról.
Megjelenik az is, tehát természetesen nem hagytam ki. Emellett a spirituális vonatkozása, az pedig szintén legendákon és mitológián alapuló vonatkozás, Ugye a hold sötét oldalára leszállt az a bizonyos kínai űrszonda. Elsőként az emberiség történetében. Ez mozgatta meg a fantáziámat, és elkezdtem keresni a holddal kapcsolatos mitológiákban, legendákban különböző történeteket, és a könyvben le is írom, tehát rátaláltam arra a bizonyos vonatkozásra, ami megjelenik spirituális háttérként.
Ezeknek az angyaloknak vannak ambícióik, ugyanúgy, hogy az embereknek vannak indulataik, az egyik nem ugrik el, hogyha hatalmat kaphat, vagy pozíciót kaphat, a másik ravaszabb. Szóval, hogy van kapocs azért az emberi tulajdonságokkal, az angyalok ilyen módon épülnek föl a te regényedben.
Nem lehet másképp, mert ugyanabból a forrásból származik az emberi lélek és az angyal is. Mindkettőnek szabad akarata létezik, tehát az angyalok ugyanúgy tanulnak, tapasztalnak, döntenek. Egyetlen dolog, ami nagyon fontos, hogy az angyaloknál nem létezik a rossz. Minden, ami bűn, rossz vagy alantas, az a sötét oldaltól ered. Minden lélekért külön harcolnak az őrangyalok, erre van ez a szolgálat, hogy ne tudja a gonosz elcsábítani a lelkeket.
Molnár Nellivel beszélgettünk Angyalnak születtem című regényéről, ami a Suifa könyvek első kötete, tehát a további regényeknek is az őrangyal lesz a narrátora. A könyvről információkat a www.suifabooks.com oldalon és a Suifa könyvek nevű Facebook oldalon találnak.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.